És köszöntöm a testvéreket. Vegyük elő a Bibliánkat, és nyissuk ki az első Tesszalonikai levél 4. részénél. Egy nagyon jól ismert igeszakaszt fogok olvasni a Bibliából. Maradjunk a helyünkön ülve. Így hangzik Isten igéje a megnevezett helyen. 13. verstől. Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy turatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak. A Jézus által ő vele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőjékbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Köszönöm neked, Uram, hogy a te igéd igazság, köszönöm neked, Uram, azt, hogy a te igéd ma sem fog hiába szólni, kimegy a te beszéred, megtermi a gyümölcsét. Kérlek téged, Uram, hogy hadd legyen áldás ezeken az igéken, Uram. Kérlek téged azért, hogy a te jó akaratod és kegyelmed nyugodjon meg rajtunk ma délután is. Amen. Az elmúlt egy évben különböző okok folytán ismét előtérbe került a Biblia tanulmányozásom során az utolsó idők, a végső dolgokkal szóló tanítás, és ezekből szeretnék most néhány gondolatot megosztani a gyülekezettel, és ezen belül is a gyülekezet eljövendő reménységéről szeretnék beszélni, az elragadtatásról, mint egy nagyon fontos üftörténeti eseményről. Ahhoz, hogy pontosan megérthessük ennek a kornak a jelentőségét, meglássuk azt, hogy hol is tartunk jelenleg az üftörténelemben. Röviden szeretném áttekinteni Isten üftörténeti korszakait, erről csak néhány mondatot szeretnék mondani. Majd megnézzük a prófétai kijelentések kulcsát, Dániel 70 évhetét, és utána szeretnék részletesebben beszélni az elragadtatás titkáról, mint egy olyan titokról, ami az Ószövetségben egyrészt elrejtett volt, másrészt viszont segít megérteni a Jelenések könyvének bizonyos kijelentéseit, illetve a végén szeretnék néhány szót arról mondani, hogy hogyan is legyünk majd készen erre az eseményre, vagy erre az időpontra. Első üftörténeti korszak az áltatlanság korszaka volt, amikor Isten az Éden kertjébe elhelyezte az első emberpárt. Minden egyes ilyen üftörténeti korszakra jellemző, hogy egyfajta szövetséget köt Isten a benne élő emberrel, vagy emberekkel, vagy csoportokkal, vagy esetleg egy néppel. Minden egyes korszaknak vannak kiemelkedő személyei, személyiségei. Például a kegyelem korszakának egyik ilyen kiemelkedő személyisége Pál apostol volt, a édeni korszaknak tudjuk, hogy Ádám volt, majd a pátriárkáknál láthatjuk, hogy például Abrám lesz az. És minden egyes korszak egy ítélettel zárul, minden egyes korszak valamilyen isteni ítélet folyamán záródik le, és minden egyes korszakban Isten ad egy kegyelmi rendelkezést, ami tovább viszi az úgynevezett üdvtörténetet. Tehát az első korszak a áltatlanság korszaka volt, ennek az ítélet az Édenkertből való kiüzetés volt, és a kegyelmi ígéret pedig az volt, hogy a 1 Mózes 3.15 szerint az asszonynak a magva majd a kígyó fejére fog taposni. A következő korszak volt a lelkiismeretnek a korszaka. Ez egyébként a mai liberalizmusnak a vágyálma, hogy ennél liberálisabb és ultraliberálisabb korszaka nem lesz és nem is volt az emberiségnek, mint ez az időszak. Nem voltak kormányok, nem voltak nemzetek. Itt minden ember azt csinált, amit akart. Tudjuk, hogy mi lett a vége. A sátán, a bukott angyalok egy részével megpróbált az asszony magvának ígéretét tönkretenni azáltal, hogy a mennyből bukott angyalok érkeztek, és asszonyokkal kerültek szexuális elkülönösségbe, és a sátán így próbálta meg a megígért magot megrontani, illetve keresztbe tenni Isten tervének. Tudjuk, hogy ez nem sikerült, és özönvíz által Isten ezt a lelkiismereti korszakot is elpusztította. Majd ezután az emberi kormányzás időszaka jön, amikor Isten felállítja úgymond a bírósági rendeleteket, és a nemzeteknek hatalmi jogkört ad. Ennek a lázadója tudjuk, hogy Nimród volt, és ezt a korszakot zárja le majd a bábeli zűrzavar kapcsán a népek szétszóratása. Ezt Isten majd össze fogja hozni a Szent Szellem kitöltetésével. Következő a pátriárkák korszaka volt, amikor Isten elhív egy embert, akiből később majd nagy nemzetté válik. Ennek a korszaknak a legfontosabb személye, szereplője Ábrahám és a többi pátriárka. Ennek a vége az egyiptomi fogság, pontosabban az egyiptomi mégis fogságnak is lehet nevezni bizonyos értelemben, amikor a zsidó nép előbb szabad akaratból leköltözik Egyiptomba, majd kihasználják őket. Ezt követi a törvénykorszak, amikor Isten Mózesen keresztül kihozza a népet az ígéret földje irányába, itt megadja nekik a 10 igét, illetve a többi parancsolatokat, és ez egy nagyon hosszú korszak volt az emberiség történetében. Ez egy Krisztus előtt 1450-től Krisztus után 70-ig tartó időszak volt, amíg Jeruzsálem el nem pusztul. Ennek Mózes volt a legfontosabb szereplője. Következő korszakunk a kegyelemnek a korszaka, amikor Isten Jézus Krisztusban egy új kegyelmi lehetőséget kínál fel az embereknek. Ez egy teljesen új és magasabb rendű és minőségű, mint amilyet a törvény korszakában láthattunk. Ez a törvény és kegyelemnek a feszültség, ez a gyülekezetekben is meg szokott lenni. Ezt helyes és egészséges tanítással jól lehet ellensúlyozni. Ennek a korszaknak a ítélete lesz majd az úgynevezett 7 éves nyomorúság időszaka, ahonnan az Úr reménységem szerint el fogja vinni az övéit. Erről is szeretnék majd kicsit később beszélni, és a következő majd a millenniumnak a korszaka lesz, a 7 éves nyomorúság végén, mikor az 1000 éves királyságban Jézus személyesen fog majd uralkodni. Izrael nagy nemzeté, a föld minden nemzetének áldásává lesz majd, és Isten még a pogányok közül is fog majd papokat választani a szentélybe, illetve Asszíria és Egyiptom is fontos szerepet fog betölteni Izrael mellett ebben az időszakban. Azt olvashatjuk az Efézusi levél 1:9 versében, hogy megismertetvén velünk az ő akaratának titkát az ő jókedve szerint, melyet eleve elrendelt magában. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek a földön vannak. Az idők teljessége ezeket az állomásokat foglalja majd magába, és lesz majd a legvégső, a mennyei Jeruzsálem időszaka, most csak a földi eseményekről beszéltem. Itt azt is mondja az ige, hogy ennek a kulcs szereplője Jézus Krisztus, Isten ő benne foglalja majd össze mindazokat az elrontott dolgokat, amelyeket az ember a bűnesettel behozott a világba. Azt látni kell az igéből, hogy amikor Isten új dologról beszél és új dolgot hoz elő, akkor nem a régit hozza helyre, nem a régit restaurálja, hanem teljesen újat hoz létre. Két görög kifejezést is használ ezzel kapcsolatban az eredeti szöveg. Az egyik egy olyan új dologra vonatkozik, amit egy régit felújítanak. Viszont mikor a hívő ember újjászületéséről van szó, vagy a eljövendő világ megújításáról, akkor minden egyes esetben egy olyan új dologról van szó, ami korábban nem volt, és nem létezett. Látni kell ezekből a igékből is, hogy ez a jelenlegi világ, ez a jelenlegi világkorszak ellenségeskedésben van Istennel, és a hívőknek lehetőség szerint minél távolabb kell magukat tartani a világ mechanizmusaitól és a világ befolyásaitól. Az utolsó időkben az egyik legnagyobb húzóerő a világ részéről az lesz, hogy a gyülekezetből kiszakítsa az embereket és eltávolítsa az Istentől, az Istenbe vetett hittől. Ahogy mondtam, a proféciák egyik kulcsa az Dániel 70 évhetével kapcsolatos. A Dániel proféta könyvénél, ha kinyitjátok a Bibliátokat, a 9. rész 24-27-es versében ezeket olvashatjuk. 77 szabatot a te népedre és a szent városodra. Hogy vége szakadjon a gonoszságnak és bepecsételtessék a bűn, hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság. Bepecsételtessék a látomás és a proféták, felkenettessék a szentek szentje. Tudd meg azért és vedd eszedbe a Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7-7 és 62 hét van, újra megépítetnek az utcák, a kerítések, mégpedig viszontagságos időben. 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, senki sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által. Végig tart a háború, elhatározott a pusztulás. Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak, és az ételáldozatnak, és az utálatosságok szárnyán pusztít, míg az enyészet, ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad. Meggyőződésem, hogy Dániel prófétának ez a néhány igeverse, illetve a második és a hetedik fejezetnek a pontos értelmezése nélkül sem a Jelenések könyvét, sem pedig Jézus utolsó időkről szóló tanításait nem lehet helyesen értelmezni. Sokan mondják azt, hogy a proféciák kulcsa és gerince ez a dánieli kijelentés, aminek a részleteiben most nem megyek bele, csak a legfontosabbakat szeretném ezzel kapcsolatban kiemelni, és ennek az volt az előzménye, hogy Dániel miközben a fogságban van, Krisztus előtt 606-ban az első deportáláskor kerül több nemes jeruzsálemi fiatal együtt Babilonba, a babiloni fogságba, és elég magas kort ér meg, és amikor ezeket az igéket olvassuk, 9. rész azzal kezdődik, hogy közel 70 év már eltelt a deportálás óta, és olvassa Jeremiás próféta könyvét, megérti azt, hogy 70 éves időszak lassan lezárul, és elkezd imádkozni, megvallja a bűneit, azonosul a népnek a bűnével, ezt közbenjárótnak ajánlom ezt a 9. rész első 19 versének a tanulmányozását, hogy hogyan is lehet közben járni és imádkozni saját népünkért, vagy akár gyülekezetünkért és közösségünkért is. És amikor ezért elkezd imádkozni, akkor Istentől megérkezik Gábriel angyal. Ezt, ahogy kiszámoljuk, ezt rátok bízom, egy körülbelül a mennyi és a föl között 2,5-3 perces távolság volt, amíg az angyal leérkezett. Most a kérdés az, hogy milyen sebességgel érkezett Gábriel. Valószínűleg nem a intertanker járathoz volt kalibrálva a sebesség, hanem egy kicsikét komolyabb hoz, és azt mondja neki az angyal Gábriel, hogy nem hogy 70 év hét, hogy most lejárt, hanem 70-szer 7 év van még a te népedre kiszabva, vagyis összesen egy 490 éves időintervallum van, amelyben a legfontosabb esemény az lesz, ahogy olvassuk a igében is, hogy a te népedre és a szent városodra, vagyis ezek a proféciák Jeruzsálem és Izrael népére vonatkoznak. Tehát sem ebben a proféciában, sem pedig az ezzel kapcsolatos újszövetségi kijelentésekben a gyülekezetet beleérteni nem szabad. Tehát ha bárki ezekhez kapcsolódó igékhez hozzáfűzi a gyülekezetet, mint bármilyen eseményt, az vizsgálja felül a látáspontját, mert az ige ellenes. Ezek a dánieli kijelentések és a hozzá kapcsolódó jelenésekbeli kijelentések szigorúan és kizárólag az akkor földön élő Izrael népére és majd a nemzetekre fognak vonatkozni. 6 fontos esemény van. Az egyik, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, bepecsételtessék a bűn, eltöröltessék a hamisság, elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás, és a próféták, és felkenetessék a szentek szentje. A vége szakadjon a gonoszságnak, ez azt jelenti, hogy lezárni a hitszegéseket és a törvénytelenségeket, ez szó szerint ezt jelenti. A bűn bepecsételtetése pedig azt jelenti, hogy Izrael bűnének vége szakad. Azt olvashatjuk például Jeremiás 50:20-ban, hogy keresik Izrael bűnét, de nem találják, vagy Júda bétkét, de nem lelik. A hamisság eltörlés az a hajlamra vonatkozik, az emberi természetnek a gonosz hajlamára. Ebben nagy segítség lesz, mert az 1000 éves királyság kezetén meg lesz kötözve a sátán, illetve a démonok a mai Bokra és a Babilon területén lesznek majd megkötözve, azokon a pusztai területeken lesznek, tehát démonikus befolyásoltság sem lesz majd, fent lesznek tartva őrizetben ezek a személyek is. A látomás és a proféták bepecsételtetése azt jelenti, hogy az 1000 éves királyságba, mivel Jézus személyesen fog uralkodni, nem lesz szükség profétai kijelentésekre, nem lesz szükség arra, hogy látomások legyenek, maga a messiás fog majd uralkodni, és a szentek szentjének felkenetése, ez nem a messiásra vonatkozik, nem Krisztusra vonatkozik, egyrészt azért, mert az ő felkenetése már megtörtént az újongás vagy az örömnek az olajával, hanem az itt használt héber kifejezés tárgyakra vonatkozik, a szent sátornak a tárgyaira használja ezeket ezt a szent szót, illetve a szentek szentje kifejezést, tehát ez már az 1000 éves királyság templomának a felszentelésére utal, amelyet Ezékiel 40-48. Fejezetéig terjedő részében olvashatunk. Ez tehát Izrael kronológiája, egy 490 éves időszak. Ez a felolvasott igény alapján 3 részre osztható. Az első részben azt olvashatjuk, az újjáépítés felől való szózat elhangzásától a messiás fejedelemig 7 és 62 hét van hátra. A héber savuát kifejezés azt jelenti, hogy 7 év, tehát egy időszak az 7 évet jelent, és az azt jelenti, hogy az első időszak 7x7 évig fog tartani, a szózat elhangzásától kezdve. Itt a teológusok komoly ölharcot folytatnak, hogy melyik is lehet ez a dolog. 2 időpont jöhet számításba, az egyik a Krisztus előtt 457-es esdrási rendelet, a másik pedig a Krisztus előtt 445-ös Artaxerxész Longimanosnak a rendelete. Én emellett teszem le elsősorban a voksomat, ugyanis ez egyetlen egy rendelet szól arról, ha megnézitek Nehémiás könyvének második részét, hogy a város felépítésének a rendelete. Ezt tudjuk, hogy 52 nap alatt történt meg, és ha innen 49 év volt az, amíg az utolsó profécia is elhangzott, ez Malakiás proféta volt, és utána összességében eltelik 483 esztendő, és mivel itt holdéveket számolni kell, és nem napéveket kell számolni a Dániel könyvében, éppen ezért a 483 éves időszak Krisztus után 30, Niszán hónap 15-énre fut ki, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Ez annyira pontos profécia volt, hogy nem véletlen, amikor a negyedik királyság feltűnik, a második és a hetedik fejezet proféciái alapján, akkor nagyon sokan a zsidók közül elkezdték várni a messiást. Ez egy kulcs volt ahhoz, hogy a negyedik birodalom, a római birodalom színre lépett, és nem véletlen, hogy Bemerítő János is, mikor szolgál egyből, azt kérdezik tőle, hogy te vagy az eljövendő, hogy mást várjunk. Beléptek abba az apokaliptikus korba, amiről Dániel próféta is beszélt. Sok zsidó rabbi tért meg, illetve sok zsidó ember tért meg ennek a proféciák kijelentése kapcsán, hogy a második templom pusztulás előtt mindenféleképpen el kell érkezni a messiásnak, hiszen Aggeus beszél arról, hogy a második templom dicsősége nagyobb lesz, mint a korábbi templomnak a dicsősége. És szintén ide tartozik még ennek a 483 éves időszaknak a kifutása, amikor Krisztus után 70-ben Titus 10. római légiója lerombolja a templomot, és innentől kezdve fémszakadás van. Az utolsó évhét az, ami még hátra van, és ez egy 7 éves időszak lesz. Tulajdonképpen erről szól maga a Jelenések könyve és az első három fejezetet leszámítva. Ennek két fontos eseménye lesz. Az egyik legfontosabb eseménye az lesz, hogy az eljövendő fejedelem, ez az Antikrisztus lesz, szövetséget fog kötni Izrael népével. Ehhez be kell teljesedni azoknak a proféciáknak, hogy Izrael ismét néppé válik, a saját szülőföldjére fog letelepedni. Ezt tudjuk, Jézus úgy fejezi ki, hogy a fügefa virágzásának a példázata. Ez 1948. májusában megtörtént, ez is egy fontos profécia volt, de a másik még fontosabb profécia az Ezékiel proféta 38-39. Fejezetéhez köthető, amely Gog és Magog népének a háborúját beszéli el a nagynyomorúság körülbelül második harmadában, és itt arról van szó, hogy a Izrael ellenes erők, amik északról érkeznek, illetve délről és keletről, ezek Izrael hegyein fognak felvonulni, és ezt 1967-ben a hatnapos háborúba foglalták vissza Jordániától a izraeli hadsereg. Tehát ez a profécia sem teljesített volna be, vagy nem fog beteljesedni addig, amíg Izrael nem vette birtokaiba ezt a hegyet, és a 7. év közepén az Antikrisztus megszegi a szövetséget, és maga fog beülni a templomba, illetve pusztító utálatosságot fog majd felállítani. Tehát ennek a korszaknak ez lesz a legfontosabb jele, és a 7 év végén majd meg fog érkezni a messiás. Az, hogy a 70, tehát a 490 éves időszak az így szét van bontva, pontosabban egy 483 éves és egy 7 éves időszakra, ezzel nem kell csodálkozni, ugyanis Isten kronológiájában Izraellel kapcsolatban, ha a nép nem vele van szövetségbe, ha Izrael népe nincs Istennel szövetségben, akkor Isten azt az időszakot nem számítja be a kronológiába. Nézzétek meg például a Királyok könyvében olvashatjátok, hogy 480 évvel a kivonulás után Salamon 4. évben elkezdik építeni a templomot, tehát ez 480 év. Ha a bibliai számokat összeadjuk, akkor azt látjuk, hogy van egy 40 éves kivonulás, van egy 20 éves honfoglalás, van egy körülbelül 450 éves bírák korszak, amiről beszél Pál apostol az Abcsel 13-ban, és ha megnézzük még Saul 40 évét, Dávid 40 évét és Salamon 4 évét, akkor 594 évet kapunk, 114 év látszólag hiányzik. Ha a bírák könyvéből összeadjátok, hogy Izrael melyik nemzet alatt hány éves nyomorúságban volt, akár a moábitákat vesszük, akár a filiszteusokat vesszük, akkor pontosan 114 évet kapunk. Tehát Isten ezt az időszakot nem számolta bele a kronológiába, csak azt az időszakot veszi Isten, amikor az ő népe ővele van szövetségben. Ez van még hátra, tehát egy 7 éves időszak. Ez érdekesen oszlik meg. A Dániel prófét úgy is fogalmazza meg, hogy ideig, időkig és egy fél ideig, tehát ez a 2-3 és fél éves időszak. A Jelenések könyve pedig beszél 42 hónapról és 1260 napról. Ez mind ezekre az időkre vonatkozik. Maga egyébként a Jelenések könyve is gyakorlatilag a Dániel könyvéből merít nagyon sokat, és az ószövetségi prófétákból. A Jelenések könyvében 404 ige vers van, ebből 348 kizárólag ószövetségi proféciákból, vagy prófétai utalásokat tartalmaz. Tehát körülbelül minden igeversben majdnem megtalálunk egy-egy prófétai kijelentést vagy utalást, és ebből 235 ige, ami kifejezetten a prófétai könyvekből származik. Nézzük az elragadtatás titkát, ugyanis a 7 éves nyomorúság mielőtt bekövetkezik, egy fontos évtörténet eseménynek kell még bekövetkeznie, hogy ezt a korszakot, ami a templom lerombolása és a 7 éves nyomorúság között lesz, ezt az üdvtörténelemben a gyülekezet vagy a kegyelem korszakának hívjuk, és mindjárt meglátjuk, hogy miért kell ezeket az eseményeket elkülöníteni. Ha kinyitjátok a Bibliátokat, az 1 Korintus 15:51-53-ban, a következőket olvashatjuk. Íme titkot mondok nétek, mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra. Mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk, mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. A titoknak a újszövetségi Bibliánkban nagyon fontos szerepe és jelentősége van. A újszövetségben a titok szó az olyan dolgot jelent, mindenek kizárólag és minden egyes esetben, ami az Ószövetségben nem került kinyilatkoztatásra. Tehát bármilyen titok van az újszövetségben, arról az Ószövetségben semmilyen kijelentést nem lehet olvasni. Sem proféciát, sem pedig konkrét kijelentést. Szimbolikusan megvannak dolgok, például Izsák és Rebeka kapcsolata, mint a vőlegény és a gyülekezet kapcsolata. Tehát vannak szimbolikus dolgok, de inkonkrétó kijelentések nincsenek, és ez különösen igaz a gyülekezettel kapcsolatban. Magával a Isten titkaival és gyülekezet titkaival kapcsolatban 8 titok van az Új Szövetségben, a sátánnak a titkával kapcsolatban pedig 2 van megemlítve. Maga a titok szó a görögben azt jelenti, hogy egy ilyen furcsa szó, azt jelenti, hogy ilyen csukott, zárt száj. Ezt azt jelenti, hogy mintha az ember nem tudná, vagy nem merné kimondani, viszont a Új Szövetségben az apostolok és a proféták kaptak erre elhívást, hogy ezt kijelentsék. Azt látni kell, hogy amikor Pál a misztérium kifejezést használja, ebből számozik a misztérium szó is, a titokzatosság kifejezésünk is, akkor nem a pogány misztérium vallásoknak a beavatottak számára is, csak a beavatottak számára elérhető titkáról beszél, hanem a héber szod, vagy az Arámnak a raza kifejezését érti alatta, hiszen Pál nem pogány filozófus, hanem zsidó rabbi volt, tehát ő zsidó módon gondolkozott. Tehát, hogyha egyes könyvekben azt olvashatok, hogy itt Pál pogány misztikus dolgot akart bevinni az egyházba, az a könyv az kazán kategória, azt nyugodtan el lehet égetni, azzal túl sokat nem kell foglalkozni. És maga ez a raza kifejezés a Arámba, a Dániel könyvében is 8-szor szerepel. Nézzük meg néhány fontos dolgot a titokkal kapcsolatban. Az egyik, hogy annak pedig, aki titeket megerősített az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, amely örök időktől fogva el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint a hitben való engedelmesség véget minden pogányoknak tudomására adatván. Itt szeretném kiemelni azt, hogy ez egy olyan titok volt, amely örök időtől fogva el volt hallgatva. Tehát nem volt kinyilatkoztatás erről a titokról. Itt Pál konkrétan a gyülekezet titkáról beszél, amiről semmilyen kijelentést nem találunk az Ószövetségben. Az 1 Korintus 2:7-ben azt olvashatjuk, hogy hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtetet, amelyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre. Nagyon érdekes, hogy a titkok nem csak Isten természetét és üzrendjét nyilatkoztatják ki nekünk, hanem ezek a titkok a mi dicsőségünket is szolgálják. A gyülekezet megdicsőléséhez, a személyes életünknek a befolyásolására is óriási szerepe van, és a harmadik kulcsige a proféta és az apostoli kijelentés, amelynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől, amely egyéb időben meg nem ismertetett az emberek fiaival, úgy, ahogy most kijelentetett az ő szent apostolainak és profétáinak a szellem által. Tehát itt is arról van szó, hogy korábban nem volt kijelentve, és ez a gyülekezet kezdeti időszakában az apostolok és a proféták kaptak erről kijelentést, ezért olvashatunk ezekről nagyon sokat az újszövetségi írásokban, és nem véletlen, hogy ezekért a titkok kijelentései miatt Pál apostol börtönbe is volt, és sokat is szenvedett. Tehát a újszövetségi titkokról, tehát még egyszer azt kell tudni, hogy az Ószövetségben nem lehet róla tudni semmit. Krisztus volt az, aki elkezdte ezeket a titkokat feltárni, különösen a Máté 13-ban a királyság titkaival kapcsolatban, és az apostolok és a proféták kapták a legnagyobb részt ebből a dologból, hogy a gyülekezetet ezáltal az isteni elhívásra felkészítsék, és a gyülekezeteket megalapozzák. Nem véletlen, hogy a gyülekezetek apostoli és profétai alapra épülnek, és ezek a titkok nem egy ilyen beavatott, misztikus dolog, amit később a gnosztikusok tanítottak, már Pál apostol szolgálatának a vége fele is, és az efézusi, illetve a kis-ázsiai misszió összeomlását okozták, hanem ezek a titkok a gyülekezet dicsőségét szolgálják, és a hívők megérthetik. Tehát ezek a titkok megérthetőek a számunkra. Az elragadtatás titkával kapcsolatban, tehát azt kell tudni, hogy azért volt titok az elragadtatás, mert az Ószövetségben az ki volt nyilatkoztatva, hogy a Messiás el fog jönni. Ez nem volt titok. Az sem volt titok, hogy a szentek, illetve a Istennek a választottai fel fognak támadni. Tehát a feltámadás sem volt titok. Egyedül az, hogy lesznek olyan hívők, és sőt, sok olyan hívő lesz, akik nem fognak átmenni a halálon. Ez egy titok volt, és ez Pál összekapcsolja az elragadtatásnak a titkával, hogy lesz egy pont a világtörténelemben, amikor akik Krisztusban meghaltak, ahogy olvastam is a Tesszalonikai levél első Tesszalonikai levél 4. részéből, és amíg az akkor élő hívők egy fizikai elváltozáson mennek keresztül, és a mennybe kerülnek. Egy pillanat, ezt kicsit visszaviszem. Itt még annyit szeretnék elmondani, hogy a görög szövegben, hogy hirtelen egy szempillantásra elváltozunk, a hirtelen szónak a görög megfelelő az atomos kifejezés, tehát a másodpercnek az atomi tört rész alatt fog történni. Tehát egy olyan esemény lesz, amire nem lehet felkészülni, nem lehet azt mondani, hogy most leülök, és akkor megvárom, hogy mikor fogok átváltozni, ez egyik pillanatról a másikra fog majd történni. És amikor azt mondja Pál, hogy szükséges, hogy ez a test romolhatatlanságba öltözön, ez szó szerint azt jelenti, hogy logikusan szükséges. Tehát nincs más megoldás arra, hogy az ember az Isten jelenlétébe kerüljön, csak az, hogy a romolhatatlan, vagy a romlandó testből Isten egy romolhatatlan testbe helyezze az embernek a pszichéjét, és illetve a szellemét. Hát egy picit, nem tudom messzire mennyire látszik, nem nagyon látszik, ugye? Mindjárt egy kis technikai, hát igen, így körülbelül. Tehát az a lényeg, hogy akkor így legyen, akkor a két hasába fogjuk megoldani. Hát az a lényeg, hogy Krisztusnak két eljövetele van a Szentírás tanítása szerint. Ezt sok gyülekezetben egyként veszik, és a nyomorúság végére helyezik a gyülekezetnek az elragadtatását. De most szeretném megmutatni, hogy mi a különbség a két eljövetel között, és ebből jól látható, hogy a két eseményt nem lehet összekeverni. Az első eljövetel, azt olvashatjuk, hogy titok, erről beszéltem, az Ószövetségben nincsen szó róla. A második eljövetel, erről tanít az Ószövetség. Zakariás 14, Ézsaiás 11 sokat beszél arról, hogy a Messiás meg fog érkezni. A következő, amit olvastam igeverset, a levegő égben, vagy a levegő égig, az Uranoszig fog Krisztus megérkezni a gyülekezetért, míg a második eljövetelkor pedig a földre fog megérkezni. Jelenések 20 erről szól, és az Zakariás 14.4 is erről szól. A következő különbség, hogy Krisztus eljön a megváltottakért, magához veszi az övéjét, és az ezeréves királyság kezdetén, mehetünk, pedig eljön a megváltottakkal. Tehát akkor már nem viszi magával, hanem vele együtt fog megérkezni. A következő, a eljövetelkor az áldás napja lesz, amikor pedig visszatér, pedig az ítéletnek a napja lesz majd, nem de az áldásnak a napja lesz. A következő, ez pillanatok alatt történik is láthatatlanul, a másik pedig látható módon történik, erről olvashatjuk, hogy meglátja majd őt minden szem, feltűnik az ember fiának a jele az égen. Következő nagy különbség, hogy nincsen szó a sátánról az elragadtatás kapcsán, míg a második eljövetelkor pedig meg lesz kötözve a sátán. Itt a hívők átváltozásáról van szó, ennél az alkalommal nincsen átváltozás. Mennyei ítélet lesz, ez Krisztus ítélőszék előtti dolog lesz, itt pedig egy földi ítélet lesz a kecskék és a juhoknak a példája kapcsán. Jézus gyűjt össze az övéit, személyesen jön el értük, míg az utolsó, második eljövetelni az angyalok gyűjtik össze az embereket, és Jézus nem lovon érkezik meg az övéért, hanem csak a felhőig, és Jézus lovon jön el az övéi kíséretében. Ezt az egészet foglalja össze tulajdonképpen a Kolossai levél 3. rész 4. verse, mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor majd ti is ővel együtt megjelentek dicsőségben. Tehát amikor Krisztus megjelenik, akkor a gyülekezet vele együtt dicsőségben fog megjelenni. Éppen ezért, ha jelenéseknek a sorrendjét megnézzük, láthatjuk azt, hogy a bárány mennyegzője után majd Krisztus a övéivel fog megérkezni, és megalapítja a 1000 éves királyságot. Még egy apróság, a utolsó idők kapcsán a Jelenések könyvében azt olvashatjuk, hogy három csoport található, lesznek a szentek, lesznek a nemzetek, és lesz Izraelnek a népe. A szentek azok nem a gyülekezetet jelentik, hanem azokat a megtérteket, akik a nagynyomorúság időszakában a két tanúnak a bizonyságtételére, a 144 ezer zsidónak a bizonyságára és a akkor élő hívőknek a bizonyságára fognak megtérni. Azt láthatjuk, hogy a Jelenések könyvében, hogy a nyomorúság időszak az a bárány haragja, beteljesedik az Isten haragja és Isten haragjának a napja, és kitöltik az Isten haragjának 7 poharát. Tehát a Jelenések könyvében a 4. részben az Isten haragjáról olvashatunk, az Ószövetségben az Úr napja kifejezés, és ez a nemzetek nagy részét fogja érinteni. Érdekes, hogy a kijelentés szerint a gazdagok, királyok és a fejedelmek is látni fogják a megnyílteget, látni fogják Istent, és még ennek ellenére sem fognak megtérni. Ennek többek között az lesz az oka, hogy a megtévesztés szelleme nagyon erősen fog majd munkálkodni ebben az időben. És nézzük meg, hogy a haraggal szemben a gyülekezetnek a helyzetét. Egyel arra. Azt olvashatjuk a gyülekezettel kapcsolatban, hogy minek utána most megigazoltunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Tehát Krisztus vére a garancia arra, hogy ebbe a harag időszakába Isten nem fogja belevinni az ő népét, mivel a vére által megigazoltunk, megigazulást nyertünk. Nem kell átmennünk az ítéleten, vagyis Isten, amit Krisztusban ítéletet végrehajtott, azt még egyszer nem kéri számon a hívőktől, mivel az Krisztus már elhordozta és elszenvedte. A másik igevers az 1 Tesszalonika 1.10, és várjátok az ő fiát az égből, aki feltámasztott a halálból, Jézust, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól, tehát előtt eljövendő haragtól Krisztus fog bennünket majd megszabadítani. És senki téteket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jó az Isten haragja a hitetlenség fiaira, tehát Isten haragja a hitetlenség fiait érinti, nem pedig a gyülekezetet. És még egy igevers, 1 Tesszalonika 5.9, mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Tehát a gyülekezetet nem haragra rendelte az Isten, nincs benne Isten menetrendjébe az, hogy a gyülekezetet erre a haragra rendelje. Ez nem jelent azt, hogy a hívők nem kerülhetnek nyomorúságba, egy hívőnek nem lehetnek lelki problémái, egy országban nem lehet üldözés, ez nem ezt jelenti, hanem a nagy nyomorúságban lévő isteni ítéletek nem fogják érinteni majd az új szövetségi gyülekezetet. Tehát egy szóval azt lehet mondani, hogy nem fog bennünket érinteni. Amikor tanulmányoztam a ezzel kapcsolatos igéket a Ó és Új Szövetségben, nagyon érdekes volt, hogy a Szentlélek egy jó pár dolgot megmutatott, és olyan összefüggéseket világított meg a gyülekezet természetével kapcsolatban, illetve a 7 éves nyomorúsággal kapcsolatban. Most kb. Olyan 25-30 olyan dolognál járok, amik azt támasztják alá, hogy nem lesz itt a gyülekezet a nyomorúságban. Ez a jelenlegi látásom. A Szentlélek szól, akkor természetesen azonnal korrigálom. De minden amellett szól, hogy ebben a nyomorúságos időszakban Isten az ő gyülekezetét, az ő népét nem fogja belevinni. A harmadik csoport, ez pedig Izraelnek a népe. Ahogy mondtam, Dániel beszél erről, hogy a te népedre és a te városodra. Azt olvashatjuk az igében, például Lukács 21-23-ban, ami a utolsó időkkel kapcsolatos egyik jézusi tanítás, hogy jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban, mert nagy szükség lesz a földön, és harag e népen. Tehát Jézus Izrael népéhez köti ezt a dolgot. Ezzel semmi más nem tesz, csak a ószövetségi proféciákat foglalja össze. Például Hósás 5.15-ben azt olvashatjuk, hogy elmegyek, visszatérek helyemre, míg nem megismerik, hogy vétkeztek, és keresni fogják az én orcámat, nyomorúságukban keresnek majd engem. A nyomorúság egyik eszköz lesz abban, hogy Isten az ő népét össze fogja majd szedni, és hogy fel fogják majd ismerni Jézusban a Messiást. Vagy Ézsaiás 26.20-ban azt olvashatjuk, hogy menj be, én népen, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, de utánad, rejtsd el magad rövid és szempillantásig, míg elmúlik a bús harag, és Jeremiás 37-ben is azt olvashatjuk, hogy háborúság vagy nyomorúság ideje az Jákóbon. Tehát alapvetően, amikor ezt látjuk az igében, akkor azt mondhatjuk, hogy az a 7 éves időszak és a 7 éves nyomorúság alapvetően Izrael népének a megtisztulását szolgálja, illetve az Isten kegyelmét elutasító embereknek, illetve a mindenféle hitetlenségének, istentelenségének lesz majd az ítélete, ugyanis ezek lesznek majd azok a személyek, akik az antikrisztusi birodalmat ki fogják szolgálni, felajánlják neki az imádatukat, hódulatukat, szolgálatukat, felveszik például majd a fennevadnak a bélyegét, és abban az adminisztrációba fognak majd beállni, amelyet az Antikrisztus fog majd képviselni ebben a világban. Ez tehát röviden a kronológikusan nagyjából a utolsó időnek az eseményei. Javaslom, hogy esetleg ezek alapján vegyétek elő a bibliáitokat, nyugodtan keresétek, kutassátok ezeket a dolgokat. Nagyon sok értékes kincs van még ezekben is elrejtve. Ami viszont ránk tartozik, és ami nagyon fontos, a utolsó időkkel kapcsolatban várva az elragadtatást, az, hogy mi készen legyünk. Jézus Krisztus világosan tanítja ezeket a dolgokat, hogy készen kell lennünk, készen kell várnunk őt, bármelyik pillanatban visszajöhet, nincsenek előzményei, nincsenek előjelei, bármikor bekövetkezhet, bármikor megtörténhet, így csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a 7 éves nyomorúságot nem az elragadtatás fogja bevezetni, hanem a 7 éves szövetségkötés. Tehát ezelőtt lesz valamikor az elragadtatás, de hogy ez előtte 1 évvel, 5 évvel, 10 évvel, ezt pontosan nem lehet tudni. Az, hogy az időknek a vége fele közeledünk, ez egyfelől látszik abból, hogy a fügefa virágozni kezdett, amiről beszéltem, tehát Izrael profétikus küldetései kezdenek beteljesedni. A másik ilyen nagyon fontos dolog, hogy Jézus Krisztus az utolsó idők jeleivel kapcsolatban egy vajódási folyamatról beszél. Gyakorlók is már ezt tudják, hogy a szülésnek 4 fázisa van, 4 fájási szakasz van. Van a jóslófájás, előkészítőfájás, tolófájás és az utófájás. És amikor Jézus erről beszél, akkor az elragadtatás az valamikor a előkészítő vagy a jóslófájások kapcsán lesznek. Tehát amik a jelenések könyvébe le vannak írva, azoknak bizonyos részei már most megjelennek. Nagy különbség, hogy a jelenések könyvében leírt csapások, és amiről Jézus beszél, az globális lesz, tehát nem egy adott régióra vonatkozik, míg a gyülekezet elragadtatása akkor fog megtörténni, amikor ezek ilyen lokális jelek lesznek, tehát elszórtan találhatók majd ezek a világban, láthatjuk a földrengések számának a szaporodásával, de akkor a földrengés még nem volt, mint amely jelenések könyvében lesz, különböző természeti csapások és éhínségek, járványok vannak, amelyek mind-mind már előjelei ezeknek az eseményeknek, és véleményem szerint a nagy nyomorúság előtt nem sokkal fog elragadtatni a gyülekezet. Ezt abból is gondolom, hogy az Antikrisztus látásom szerint ezt a káoszt fogja, az elragadtatást követő káoszt fogja majd felhasználni, hogy fellépjen és a világ megmentőjeként állítsa be magát. A jelenések könyve szerint gyakorlatilag a legprofibb kommunista lesz a világon. Olyan központosított rendszer fog kidolgozni, hogy még a kedves testvér is megirigyelhetné Észak-Koreában, amelyet ő majd ezen a földön végre fog hajtani. Az első és legfontosabb dolog, amiket pedig nektek mondom, mindenkinek mondom, vigyázzatok. Ez Jézusnak az első nagyon fontos kijelentése, hogy ez a kijelentés az éberségről szól. Vigyázni, vigyázni az életedre, szívedre, szellemedre, odafigyelni arra, hogy hogyan éled a mindennapjaidat, ez az első kijelentése Jézusnak, és ezt mindenkinek mondja, nem csak a gyülekezetnek, nem csak a tanítványoknak, hanem mindenkinek, hogy vigyázzatok. Ez a legfontosabb kijelentése Jézus Krisztusnak. A görögben ez a szó azt jelenti, hogy őrséget állni. Tudjuk, hogy a katonák őrségben, ha vannak, akkor nem lehet aludni, mert ha elalszanak, jön az ellenség, és ott nagy balhé van. Tehát ha őrségben van valaki, állandóan ébren kell lenni, nem szabad engedni, hogy elaludjunk. Ha kicsit kánai nyelven akarom megfogalmazni, amikor a bűn sötétsége vesz bennünket körül, akkor ne engedjük, hogy aludjunk ebben az időszakban. És különösen mondom a szívünkre, szeretném a hangsúlyt fejezni, hogy vigyázzunk nagyon a szívünkre. Következő dolog, a zsidók 10:24-25-ben azt olvashatjuk, hogy ügyeljünk egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetre való felbuzdulás véget, el nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokások némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Pál apostol azt mondja, hogy mivel az a nap közelget, nem szabad elhagyni az összegyülekezésünket. Itt nem a gyülekezet szó szerepel az eredeti szövegben, hanem az eklézia kifejezés van, hanem az episzinagógiai kifejezés, ami összegyülekezés jelent. Ez még csak egyetlen egy helyen fordul elő az Új Szövetségben, a 2. Tesszalonikai levél második részének első versében, a Krisztussal való összegyülekezés az elragadtatás napjával kapcsolatban. Tehát itt nem arról van szó, hogy a gyülekezetet ne hagyja ott az ember. Ez a névleges keresztényeknek szól elsősorban. Itt a görög szöveg arra utal, hogy az összegyülekezeti alkalmakat ne hanyagoljuk el. Azokat a alkalmakat, amelyekben testvéri közösségben lehetünk, megoszthatjuk egymással bizonyságainkat, imádkozhatunk egymásért, könyöröghetünk egymásért, ezeket az alkalmakat nem szabad elhanyagolni, és maga a szöveg is erre utal, ha megnézzük az előfordulási helyét az elhagyással kapcsolatban, hogy cserbenhagyást és magárahagyást is jelent, vagyis vannak olyan, vagy lesznek olyan gyülekezeti tagok, Reméljük, hogy ettől nem lesz olyan, hogyha a gyülekezetnek jól megy a sora, minden rendben van, áldás és a dicsőítés, egyéb szolgálatok, akkor itt van a gyülekezetben, ha viszont nem úgy megy a dolog, vagy ha nehézség vagy üldözés támad, akkor cserben hagyják magára, hagyják a gyülekezetet. Sokan azért is hanyagolják az utolsó időkben a közösségi alkalmakat, mert nem tudnak gyökeret verni a gyülekezetben, nem tudnak testvéri kapcsolatokat kiépíteni, és a gyülekezet szélére, perifériájára szorulnak. Erre is vigyázzatok, figyeljetek oda, hogy legyenek élő, építő kapcsolataitok a gyülekezetben, ne maradjatok magatokra, legyenek imatársaitok ezekben az időkben, hogy tudjatok egymásért imádkozni és könyörögni. Szintén az is veszélyforrás ezzel kapcsolatban, hogy sokan azért hagyják ott a gyülekezetet és a közösséget, mert a gyülekezet rendjében nem tudnak beállni, nem tudják elfogadni a pásztori tekintélyt, a vezetői tekintélyt, teljesen individualista módon átmennek egy önző maszek kereszténységbe, amelynek általában nem szokott jó vége lenni. A Biblia szerint a előjáróknak való engedelmesség nem alternatíva, nem egy fakultatív lehetőség, hanem egy parancs. Ez egy bibliai parancs, hogy engedelmeskednünk kell a vezetőinek, mert ők fognak rólunk majd számot adni. És szintén fontos dolog még itt ezzel kapcsolatban, hogy sokan hagyják ott a gyülekezetet, mert tévtanítások áldozataivá válnak, tévtanításoknak a hatására elhagyják a gyülekezetet, és az utolsó időkben az a szektársodásnak a veszélye szintén fent áll. Tehát ha úgy érzed, hogy a kezed a gyülekezeti ajtó kilincsén van, akkor még most visszaléphetsz. A 2 Péter 1.19-ben azt olvashatjuk, és igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnek remíg nappal virad, és hajnal csillag kél fel a szívetekben. Amikor Jézus Krisztus először eljött erre a földre, a első században, akkor a zsidóság egyik legnagyobb problémája az volt, hogy bár a bibliai kijelentések megvoltak a messiás személyével kapcsolatban, nem figyeltek a proféciákra, nem tudták helyesen értelmezni a proféciákat, és úgy látom, hogy ez a veszély ma is fent áll, hogy Jézus eljövetelével kapcsolatban a gyülekezetet érintő kérdésekben nem figyelnek a keresztények a proféciákra, nem figyelik azt, hogy Isten mit is jelentett ezzel az időszakkal kapcsolatban, és ami szintén veszélyforrás, hogy sokan a proféciákra, különösen a jelenések könyvében leírtakra, vagy a evangéliumokban szereplő proféciákra úgy tekintenek, hogy jaj, meg kell ijedni. Jaj, be kell gubózni, el kell menekülni, mert jaj, szörnyű, meg jégeső, meg minden lesz. Holott a Biblia szerint a proféciák azok nem azért írattak meg, hogy rettegjünk és féljünk, és pszichiátriára járjunk, meg gyógyszereket szedjünk, hanem azért adtak, hogy vegyük észre, hogy Isten mit üzen rajta keresztül nekünk, hogyan készüljünk fel az utolsó időkre, és hogyan tudjuk az életünket úgy leélni, hátralévő napjainkat, hogy az Isten dicsőségére való legyen. A sátánnak a célja az, hogy a hívő ember ne foglalkozzon a igével, el akarja fordítani Isten népét a prófétai kijelentésektől, a prófétai beszédektől, ugyanis a figyelmezés szó a görögben, hogy figyelmezni a prófétai beszédre, az olyasmit jelent, hogy belemászni valamibe, belemérni valamibe, tehát egészen elmerülni Isten igéjébe, ezt kutatni, ezt tanulmányozni, valakinek ez sok ideig tart, valakinek kevesebb ideig, de a lényeg az, hogy erre oda kell figyelni, és nyugodtan lehet az utolsó időkkel kapcsolatban tanulmányozni a Bibliát, sőt, nagyon ajánlom mindenkinek, hogy ezt megnézzük, mert ha megfigyeljük, nagyon sok kijelentés van egyébként erre az időszakra vonatkozólag, akkor azokban szépen megtaláljuk, hogy akár a mindennapi döntéseinket is, hogy tudjuk megfelelő módon irányítani. A hajnalcsillag itt ebben a igeversben Jézus Krisztusra utal, hogy amíg Krisztussal nem találkozunk személyesen, profétikusan, ez ezt jelenti, addig kell ezeket a profétai írásokat tanulmányozni. Azt látják, hogy amikor a Bibliát olvassátok, akkor az a sötétség, ami esetleg az emberben benne van egy-egy kérdés kapcsán, akkor ez a Isten igéje, mint egy világosság eloszlatja ezt a sötétséget. Sátán célja mindig az, hogy az embereket sötétségben tartsa, elválassza a Bibliától, ne engedje az embereket a Biblia közelébe, és ha már még ez meg is történt, akkor ne tudják ezt megvalósítani úgy, ahogy azt Isten kéri engedelmességben. Figyelj a megtévesztésre, ez a következő nagyon fontos dolog. Két igeverset szeretnék itt felolvasni, 1 Timóteus 4.1.2. A szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmeznek. Hazug beszédűeknek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. És a Máté 24-ben, 23-24-es vers, ha valaki ezt mondja, akkor nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Maga az antikrisztus szó nem csak azt jelenti, hogy egy Krisztus helyettesítő, az anti szó nem csak ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy ellen, tehát nem csak Krisztus munkájával áll szemben, hanem próbálja helyettesíteni is Krisztusnak a munkáját. Az utolsó időkben ezek a tevékenységek nagyon fel fognak erősödni, egyre démonizáltabb lesz a világ, egyre nehezebb lesz magát a hívő embernek kivonni a szellemi konfliktusok alól, és ennek az egyik legnagyobb veszélye az, hogy a hittől való elszakadás veszélye fellép, vagyis az emberek nem figyelnek arra oda, hogy mit olvasnak és mennyit, mit néznek és mennyit, mit hallgatnak és mennyit. Az utolsó időkben a hamis apostolok és a hamis proféták olyan nagy számban fognak megjelenni, amelyre csak egy egészséges apostoli és profétai alappal rendelkező gyülekezet és megfelelően pásztorolt gyülekezet tud majd ellenállni. Itt a hívő embernek egyen-egyenként nagyon-nagyon nehéz megállni, erre szükség van a gyülekezet közösségének bátorítására, segítésére, hogyha esetleg valaki mégis el tudott tévejedni. Azt látni kell, hogy ezek a hamis Krisztusok és hamis proféták, hamis apostolok, ezek az utazásnak a nagymesterei, képesek arra, hogy a szolgálatokat, illetve az egyes ilyen keresztény szokásokat nagy mértékben utánozzák. A bárányből is jó rá rajtuk, még a szaguk is stimmel, csak az a probléma vele, hogy mézes-mázos szavakkal kiragadják a gyülekezetből a gyengébb, erőtlen hívőket, és ez sokszor úgy működik, milyen tekintély ellenesek, hogy különböző profétai, apostoli, ilyen-olyan konferenciákat, alkalmakat rendeznek, és ezek mögött nincsen gyülekezeti támogatás, nincsen akár mondjuk egy pásztorköri támogatás, hanem ezek egy teljesen masszakúton szervezett dolgok, és nagyon sok hívő rohan ezekre az alkalmakra, tódul ezekre az alkalmakra, egyik proféciától rohan a másik proféciáig, az se érdekli már, hogy nem biblikus vagy biblikus, csak valami nagy kijelentés, nagy misztikus dolgot kapjon, és sokszor csak azt vesz észre, hogy kiporszívózzák a zsebét az alkalom végén, mert természetesen az anyagiak nagyon nagy szerepet játszanak ezeken az alkalmakon. Nagyon fontos, az utolsó időkben Istentől felkent apostolok és proféták, tanítók, pásztorok, evangélisták figyelmeztessék Isten népét, segítsék Isten népét ellenállni ezeknek a tévelgéseknek, ezeknek a hamis tanításoknak. Hangsúlyoznám azt, hogy ha csak lehet, minél többet olvassátok a Bibliát, fontosabb az, mint bármilyen tanítói könyv, teológiai könyv, bármi. Egymásnak sokszor ellentmondóak ezek a írások, és sok keresztény a Biblia helyett ezeket olvassa. Nem azt mondom, hogy mindegyik rossz, vagy nem szabad őket olvasni, de ha csak lehet, inkább a Szentírást helyezzétek ezzel kapcsolatban előtérbe. És egy fontos dolog, aki az utolsó időkben az elragadtatáskor várja ezt a dicsőséges eseményt, Isten jutalmazást helyezett kilátásba. Nem véletlenül élünk ezen a földön, nagyon fontos, hogy szolgáljuk az Urat, és a Bibliában nagyon sokfajta jutalommal találkozunk, amelyet mindazok megkapnak, akik hűségesen szolgálják az Urat, akik vágyva várják az ő megjelenését. Az egyik ilyen jutalom a dicsőség herbatatlan koszorúja. Itt a koronaszavunk egy kicsit pontatlan fordítás, mert itt a görögben nem a diadéma kifejezés szerepel, ami a korona, hanem itt a Stefanos kifejezés szerepel, ami koszorút jelent. Tehát a korona az Krisztusé, mi csak koszorút kapunk, tehát ezzel figyeljünk oda, hogy mi koszorút fogunk majd kapni. Az első, mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját, 1 Péter 5-4. Itt Péter apostol a pásztorokról beszél, tehát meg lesz az elragadtatás, Sanyi oda megy az Úr elé. Ugye, Sándor, kevesen voltál hű, sokra bízlak, jól fegyelmezted a nyájat, vigyáztál rájuk, egy se veszett el közülük, kiragadtad az ellenség szájából, hogyha valamelyik bárány megragadta, tiéd a dicsőség hervadhatatlan koronája. Ez tehát a pásztoroknak a jutalma, egy nagyon nagy dicsőség ez, amikor a főpásztor személyesen fogja megajándékozni majd a gyülekezet pásztorait. A 2 Timóteus 4.8-ban azt olvashatjuk, végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr azon a napon, az igaz bíró, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Ez a igazságosság, vagy a megigazulásnak a koszorúja, amelyet azok a hívők kapnak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Tehát amikor elragadtatunk, Edina oda megy az Úr elé, és akkor azt mondja neki az Úr, hogy Edina, annyira vártál már, szeretnélek megajándékozni vele. Tehát Azért is lesz ajándék ez az igazságosság koszorúja, mert bizony, aki az utolsó időben így várja Jézust, a sötétség közepette is, az bizony megérdemel egy koszorút. Tehát az, hogy a mindennapi életben nem belefolyni úgy, hogy elfeledkezni erről a dicsőséges reménységről, az már a mennyben jutalmat érdemel. Tehát az, hogy vágyva várják, az egy nagyon mély szívbéli kívánság a görög szövegben, hogy a Jézussal való személyes találkozás. Pál is erről beszél, hogy vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez mindennél jobb. Tehát Pál apostolnak is ez volt a vágya. Aztán az 1 Korintus 9.25-ben a szolgálat ajándékával kapcsolatban olvashatjuk. Mindaz, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyeljenek, mi pedig romolhatatlant. Itt Pál a hűséges és kitartó szolgálatról beszél, tehát aki nem adja fel, aki mindvégig küzd és harcol, ha nehézség van, nem hagyja ott a szolgálati területét, bármilyen nehézség van, bármilyen beszólás van, bármi történik, ő, mint ahogy a ószövetségi hitharcos megállt a Lencseföldön, addig ütötte, vágta, amíg volt belőle. Mindvégig kitartott. A 1 Tesszalonika, pontosabban a 1 Tesszalonika 2.19-ben és a Filippi 4.1-ben azt olvashatjuk. Annak okáért, szerelmes atyánfi, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, eképpen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim, mert micsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája, avagy nem azok lesztek-e ti is a mi Úrunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor. Ez elsősorban az apostoloknak való ajándék, a lélekmentésnek a koszorúja, de hiszem azt, hogy azok az evangélisták is, akik ebben a szolgálatban voltak, vagy a lélekmentés szolgálatában, a jutalomosztó királyi szék előtt, például Márti is, amikor megjelenik az Úr előtt, akkor az Úr azt mondja, hogy látod, Márti, ez a 200 ember miattad van itt. Ez lesz majd a lélekmentésnek a koszorúja. Ezek az emberek a te bizonyságodat értek meg, ezeket használtam, téged használtalak fel arra, hogy ezeket a személyeket itt tudja magam előtt majd. És végül pillanat. Egy technikai dolog. És a élet koszorúja, boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koszorúját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Jelenések 2.10, semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell, íme a sátán egy néhány ti közületek tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságotok. Légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koszorúját. Lesz egy koszorú, amely a mártíroknak fog járni, mindazoknak, akik Krisztusért szenvedtek, Krisztusért mártíromságba jutottak. Tehát nem reumatikus panaszokra és különböző fejfájások jelentik a Krisztusért való szenvedést, hanem a bebörtönzések, különböző kínzások vagy bármilyen dolgok. Nem kell illúzióba ringatni magunkat. Az Európai Unió jelenlegi állása szerint mindenkinek szólásszabadsága van, csak a keresztényeknek nincsen. Mindenkinek több joga van, mint a keresztényeknek. A keresztények kerülnek egyedül kizárólag most börtönbe azért, hogyha a bibliai értékrendeket vallják egyes Európai Uniós országokban. Ahhoz, hogy az Antikrisztus felemelkedjen és a gyülekezet háttérbe szoruljon, ez vélhetően ki fog váltani majd a közeljövőben egy üldözést is Európában. Ez most jelenleg így látom ezt az igéből, és ez egy jó lehetőség lesz arra, hogy az élet koszorújában részesüljünk. Ez fontos, hogy erre Isten fel is fogja azokat készíteni, mert ez egyrészt kiváltság, hogyha valaki Krisztusért szenvedhet. Ezen kívül a Biblia beszél még fehér kövecskéről, új névről, most csak a koszorúról szerettem volna beszélni, amiről Pál is beszél több esetben, illetve János is, illetve Jakab apostol is ezekről az igékről. Én azt kívánom ebben az évben számotokra, hogy legyetek ilyen győztesek, legyetek ilyen harcosok. Lássátok meg azt, hogy milyen reménységre vagytok elhívva, milyen koszorú, milyen perspektíva áll előttetek, és még ha lesznek is nehézségek, harcok, problémák, tartsatok ki mindvégig a hitben, és egy igét szeretném még a legvégére felolvasni a jelenések végéről. A szellem és a mennyasszony ezt mondja, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel, és aki szomjazik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Amen.